Kincsek Ézsaiás könyvéből. Írta Elet Joseph Wagoner. 59. fejezet. A megvetett, a kiválasztott. Wagoner prédikációja meghallgatható az Adventizmus megrázása a Spotify csatornán. Ézsaiás 49. rész 1-től 12-ig. Hallgassatok rám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek. Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyillá tett engemet, és tegzébe zárt be engem. És mondta nekem: Szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. És én azt mondtam: hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet. De az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék. Hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem. Így szól: kevés az, hogy nekem szolgám légy, a Jákob nemzetségének megépítésére, és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Így szól az Úr, Izrael megváltója, szentje, a megvetett lelkühöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgájához. Látják, királyok, és majd fölkelnek, fejedelmek, és leborulnak az Úrért, aki hű Izrael szentjéért, aki téged elválasztott. Így szól az Úr: jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek. Megtartalak, és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kiózd az elpusztult örökségeket. Így szólj a foglyoknak: jöjjetek ki, és azoknak, akik sötétben ülnek, lépjetek elő. Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz. Nem éheznek, nem szomjuhoznak, nem bántja őket déli báb és a nap, mert aki rajtuk könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi. És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek. Íme ezek messziről jönnek, íme amazok észak és tenger felől, és amazok Sínnek földéről. Krisztusról van szó. Az első dolog, amit az ige szakasz olvasásakor észre kell vennünk, hogy itt vitathatatlanul Krisztusról van szó, őrá utalnak ezek a szavak. Anyja méhétől elhívott, hogy a pogányok világossága és Isten üdvössége legyen a föld végső határáig. Ő Isten kiválasztottja, hogy helyreállítsa Izraelt és megalapítsa a földet, bár az emberek megvetették és elutasították. Szája éles karthoz hasonlóvá lett. Vesd össze Jelenések 19. rész 15. és 21. versével. A legcsekélyebb kétség sem férhet hozzá, hogy ezekben a versekben Krisztusról, a megváltóról van szó. E rész olvasásakor lehetetlen nem Krisztusra gondolni. Krisztus képviseli az ő népét. Nagy hiba lenne azonban azt feltételezni, hogy ez a szentírási szakasz csak a názáreti Jézus személyében teljesedett be. A probléma az, hogy a legtöbb ember megelégszik azzal a gondolattal, hogy a nyelvezet Krisztusra vonatkozik, és ragaszkodik ehhez, mintha nem is lenne más jelentősége számára. Valójában a Biblia szakasz jól szemlélteti azt az igazságot, hogy ami Krisztusra vonatkozik, az vonatkozik az ő népére is, és hogy ő teljesen azonosult az emberi fajjal. Ezért soha el nem szakítható kötelékekkel kötődik az emberiséghez. A názáreti Jézus az ember képviselője. Születésüktől fogva elhívott emberek. Nézzük az első szakaszt. Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Természetesen ez elsősorban Jézusra igaz, hiszen az Úr angyala ezt mondta Józsefnek, amikor titokban el akarta hagyni Máriát. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Máté 1.21. De gondolataink önkéntelenül visszatérnek Jézus test szerinti nagy ősihez, és eszünkbe jutnak az Úr szavai Ábrahámhoz. Kétség nélkül a te feleséged Sára szül neked fiat, és nevezd annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ővele örökké való szövetségül, az ő magvának ő utána. 1 Mózes 17-19. Olvassátok el Bírák könyvének 13. fejezetét, és figyeljétek meg, hogy Sámson jellemét és szolgálatát már születése előtt leírták. Keresztelő János is egy szemléletes példa. Gábriel angyal ezt mondta Zakariásnak: a te feleséged Erzsébet szül neked fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak. És lészen te neked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik Szentlélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Lukács 1.13-tól 16-ig. Azt mondhatjuk, hogy Ézsaiás könyvének nyelvezete Keresztelő Jánosra épp úgy vonatkozik, mint Krisztusra, és ugyanez elmondható Izsákról is. Sőt, ha megpróbálnánk egy konkrét személyre korlátozni, nehéz dolgunk lenne, hiszen így szóltak az Úrnak szavai Jeremiás proféta által. Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek. Profétának rendeltelek a népek közé. Íme szádba adom ígéimet. Lásd! Én ma népek és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Jeremiás 1, 5, 9 és 10. vers, lásd még a 139. Zsoltár 15.-16. verseit. Egy másik szemléletes példa Pál apostol, akiről Isten azt mondta, hogy ő nekem választott eszközöm, hogy hordozza az én nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt. Apostolok cselekedete 9.15. Maga Pál apostol mondta, hogy születésétől fogva erre a szolgálatra volt kiválasztva. Galata 1.15-16. Ehhez a listához hozzá kell tennünk Círus nevét is, akit az Úr már sok évvel születése előtt elhívott név szerint, és Izrael helyreállításában fontos munkára rendelte. Az olvasónak nem szabad elfelejtenie, hogy a Biblia nem kivételes esetekkel, nem különleges, elszigetelt, csodabogarak történetével foglalkozik, hanem Isten minden emberrel végzett munkájának szemléltetésével, és azzal, ami mindenki számára lehetséges. Az imént említett esetek, valamint az általunk tanulmányozott szakasz azt mutatja, hogy Istennek minden emberrel terve van, és erre hívja őket születésüktől fogva, még mielőtt meglátnák a napvilágot. Nagyon kevesen ismerik fel Isten hívó hangját, mégis elhívást kapnak. Isten kiválasztott téged, és elhívott a neked szánt szolgálatra. Ismered-e az ő hangját, és végzed-e a szolgálatodat szívből, mint az Úrnak, arra törekedve, hogy elhívásod és kiválasztottságod bizonyossá tegyed. Csodálatos bátorítást jelent számunkra az a tény, hogy Isten ugyanolyan biztosan hívott el minket, mint ahogyan Krisztust is elhívta, kiválasztotta és magához hívta. Ti vagytok a világ világossága. A 6. vers is bizonyítékot nyújt arról, hogy Jézus az evangélium munkájában minden emberrel azonosítja magát. A népeknek is világosságul adlak, hogy szabadításom a föld végéig terjedjen. Most olvassuk el, mit mondott Pál és Barnabás, amikor a zsidók elutasították üzenetüket, és beteltek irigységgel, majd gyalászkodva ellene mondtak annak, amiket Pál hirdetett. Szükséges volt, hogy először nektek hirdetessék az Isten ígéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nekünk az Úr. Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. Apostolok cselekedete 13:46-47. vers. Ők a Szentlélek vezetése alatt megértették, hogy ezek a szavak személyesen rájuk vonatkoznak, és ebből tudjuk, hogy ugyanúgy vonatkoznak mindenkire, akit az Úr kiválasztott és elhívott az ő szolgálatára. Jézus azt mondta, ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. És nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa. Aki befogadja Isten lelkét, az ugyanúgy el van küldve, hogy az emberiség üdvösségéért munkálkodjon, mint ahogy Krisztus is el lett küldve. Lásd 2 Korintus 5:17-20. Isten munkatársai. Milyen gyakran hallottuk már ezeket a szavakat az evangéliumról szóló beszélgetéseinkben. Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. 2 Korintus 6:2. Azt gondoltuk, a vers jelentése csak az, hogy az Úr kész elfogadni bennünket, ha hozzáfordulunk. Ezt is jelenti, de még ennél is többet foglal magában. Az Úr számára nem nagy dolog, hogy elfogadja és megmenti azokat, akikért meghalt. De az ő kegyelmének nagy csodája, hogy munkatársnak fogad el bennünket. 2 Korintus 6:1. Ez nagyon bátorító, hiszen kétségtelenné teszi üdvösségünk egész kérdését. Mivel, hogy arra választott minket, hogy üdvösségének üzenetét elvigyük a föld széléig, nyilvánvaló, hogy nekünk magunknak is üdvözülnünk kell. Nem vihetünk üdvösséget másoknak, ha csak mi magunk nem rendelkezünk vele. Ezért azáltal, hogy a Mesterünkért dolgozunk. Megszabadulunk a saját üdvösségünkkel kapcsolatos minden aggodalomtól. Az Úr nem csak az üdvösségért, hanem a szolgálatért is elfogad minket. Nincs elutasított önkéntes. Kit fogad el az Úr az ő munkatársának? Igényese azokkal szemben, akik jelentkeznek az ő ügyének szolgálatára? Csiszolt jellemről szóló bizonyítvánnyal kell érkezniük, és minden embernek jól kell róluk vélekednie? Hallgassuk meg, mit mond az Úr. Így szól az Úr, Izrael megváltója, szentje, a megvetett lelkühöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgájához. Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek. Megtartalak, és nép szövetségévé teszlek. Az Úrnak szüksége van munkásokra az ő szőlőjében, és ő hív mindenkit, aki jönni akar. Egyetlen jelentkezőt sem utasít el. Mindenkit elfogad, és munkába állít. A kormány önkénteseket hívott a hadseregbe. A több ezer jelentkezőből csak néhány százat válogattak ki. A legtöbbjüket elutasították, mind szolgálatra alkalmatlanokat. Az Istennél ez nem történhet meg. Ő minden önkéntest elfogad, aki jönni akar, és alkalmassá teszi szolgálatra, hogy minden jó cselekedetre felkészített legyen. Nem számít, mennyire megvetettek, elutasítottak, vagy hogy az emberek kikerülik. Az Úr befogadja őket munkatársnak az ő szőlőjébe. Ez nagy bátorítás a leggyengébbek számára is. Senkinek sincs oka kételkedni méltatlansága miatt. Ha bármilyen okból megvetnek, jogosan vagy jogtalanul, az Úr szava kiválaszt téged, és azt mondja, hogy kiválasztottalak egy kényes munkára, amelyet véghez kell vinnem. Milyen nagy megtiszteltetést ruházott Isten az elesett emberekre. A szabad hírnökök, a szabadság hírnökei. Miféle munkára hívott el, és választott ki minket az Úr? Így szólj a foglyoknak, jöjjetek ki, és azoknak, akik sötétben ülnek, lépjetek elő. Isten hívja a sátán szolgálatában állókat, a bűn rabszolgáit, mindazokat, akik megfáradtak és megterheltek a bűn miatt, akik a saját bűneik kötelékével vannak megkötözve. Ó, igen, ő nem csak szabaddá, hanem hírnökké teszi őket, hogy szabadulást hirdessen mindazoknak, akik kegyetlen rabságban vannak. Mondhatna ennél jobb hírt? Jöjjetek, és lépjetek be az ő szolgálatába, és tapasztaljátok meg megmentő hatalmát, és nem csak azt a hatalmat, amely megment benneteket, hanem azt a hatalmat is, amely mások megmentéséért munkálkodik bennetek. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. 1 Korintus 1, 28-tól 31-ig. Minél gyengébb és megbetettebb vagy, annál nagyobb lesz Isten dicsősége abban, amit általad fog véghez vinni. Mindig arról hallunk, hogy az ember szabad erkölcsi lény. Ez csak féligazság. Nem csak, hogy választásában szabad, és Krisztusban megkapja a világegyetem szabadságát, hanem Isten hírnökévé teszi, hogy általa szabadulást hozzon a megkötözötteknek. Bátorság a csüggedésben. Mégis mindezen bátorítás ellenére néha eluralkodik rajtunk a csüggedés érzése. Ha nem is másoknak, de magunknak azt mondjuk, semmi értelme, a szolgálatom nem ér semmit. Nos, az Úr éppen ilyen időkre készített segítséget neked. Sőt, ő gondoskodott arról, hogy még a csüggedésből is bátorítást nyerj. Ne feledd, hogy minden, ami ebben a fejezetben le van írva, elsősorban Krisztusra vonatkozik. Most olvassátok el újra a 4. verset. És én azt mondtam, hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet. Micsoda! Volt, hogy Krisztus is elcsüggett? Bizonyára igen. Különben nem lett volna mindenben hasonlatos az atyafiakhoz, aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Zsidók 2.17 és Zsidók 4.15. Az emberiség gyengesége és terhe rajta volt, és sokszor meg lett kísértve, hogy adja fel a harcot. De hála Istennek, ő bűn nélkül maradt mindvégig. Soha nem engedett a kísértésnek. A kísértéssel együtt a kimenekülés útja is elő van készítve, és Krisztus mindig élt is vele. Még a legnagyobb lelki depresszióban is azt mondta, az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. Ő vette el a mi erőtlenségünket, hogy minden kísértésben és minden próbatételben tudjuk, hogy Krisztus nem csak elszenvedte, hanem le is győzte azt ugyanazzal az erővel, amit ő ad nekünk. Ha tudjuk, hogy él bennem a Krisztus, akkor bármikor, amikor jön a csüggedés, tudhatjuk, hogy ő viseli azt. Éppen a csüggedés kijelentései, amelyek a kísértéskor jutnak eszünkbe, kell, hogy emlékeztessenek minket Krisztus e szavaira, és így bátorítássá kell válniuk. És ha megtanultuk ezt a leckét, akkor Krisztusra fogunk emlékezni, mielőtt a csüggedés szavai ajkunkra jönnének. Akkor az, ami csüggesztő jajgatásnak indult, diadallal fog végződni. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Az élő víz forrásaihoz vezetve. A 10. vers nagyon világossá teszi az olvasó számára, hogy mit jelent a Babilonból való szabadulás. Mint ahogy Babilon egy világbirodalom volt, úgy a Bibliában a Babilon, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben, e jelen való gonosz világ jelképe. Akár a kereszténység köntösében álcázza magát, akár nem. A Babilonból kiszabadított emberekről ezt olvassuk. Nem éheznek, nem szomjuhoznak, nem bántja őket déli báb és a nap. Mert aki rajtuk könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi. Most nyissuk meg a jelenések könyvét, ahol oly sok mindent olvasunk Babilonról. János apostol prófétai látomásban látta a megváltás végső munkáját. Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből. És a királyi szék előtt és a bárány előtt állnak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálma ágak. És kiáltanak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Akkor egy a vének közül, aki János mellett állt, így szólt hozzá. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket. És eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Jelenések 7:9-17. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a két proféta, Ézsaiás és János ugyanazt a dolgot írta le, és hogy a Babilonból való szabadulás a bűntől, betegségtől, szenvedéstől és haláltól való szabadulást jelenti. A Jelenések könyvének jelenete kétségtelenül a mennyei Jeruzsálemből való, de tudnunk kell, hogy ha valóban hívők vagyunk, akkor már most bemegyünk a nyugodalomba. Zsidók 4:3. És hogy már most járulunk Sion hegyéhez, az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, a mindenek bírájához, Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz. Zsidók 12:22-24. Nem üres szavakként mondják a keresztények Dáviddal együtt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. 23. Zsoltár, 1. 3 verse. Isten most is az ő népében lakik, és nála van az élet forrása, mert valóban ő az élő vizek forrása. Jeremiás 2:13. A víz valóságos, frissítő és életet adó. Bárcsak értékelnénk a valóságot. Krisztus, Izrael. Ez a tanulmány nagyon világosan válaszol arra a kérdésre, hogy ki alkotja Izraelt. A 3. vers így szól. Szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. De már világossá tettük, hogy Krisztus az, aki szól ezekben a versekben, és aki messziről hívja a népet, és megértésére adja, hogy születésétől fogva Isten akaratának elvégzésére van elhívva. Így megtudjuk, hogy Izrael Krisztus egyik neve. Miért ne lenne ez így? Vagy inkább, hogyan lehetne ez másképp? Izrael azt jelenti, hogy Isten fejedelme, vagy győztes. És Krisztus a Júda nemzetségéből való oroszlán, aki győzött. Jelenések 5:5. A nagy fejedelem, aki népet fiaiért áll. Dániel 12:1. A legnyilvánvalóbb módon ő Izrael, és mivel csak a bárány vére által győzünk, ez azt jelenti, hogy csak akkor leszünk Izrael, ha benne vagyunk. Az Úrban igazul meg, és dicsekszik Izraelnek egész magva. Ezen a földön egyetlen embernek nincs, nem volt, és nem is lesz joga Izraelnek nevezni magát, ha csak nem győzött a bűn felett, a Krisztusba vetett hit által. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Galata 3.29. De Present Route, 1900. február 8.